engem pedig Szőkert Ákának hívnak. Én 2 éve dolgozom a Református Házasság és Családlelki Gondozó Szolgálatnál. Röviden azért a munkánkat bemutatnám, bár már lehet, hogy a kollégáim előzőleg megtették, de érdemes minél többször hallani, hogy milyen lehetőségek vannak, kiket delegálhatunk, hogyha ismeretségi körünkben van olyan ember, akinek valami problémája van. Na most azt elmondanám, hogy nekem van egy problémám, vagy természetes vagyok és halk, vagy pedig hangos és természetellenes. Úgyhogy ha már nem hallani hátul, amit mondok, akkor nyugodtan figyelmeztessetek. Tehát a munkánk kb. 60%-ban a lelki gondozásról szól. Családokkal foglalkozunk, házaspárokkal és egyénekkel is. Egyéneken belül nagyon színes a paletta, hogy milyen típusú problémával keresnek meg. Van pré- és posztabortív válságkezelés, van szexuális probléma, vannak gyászfolyamatok, amelyek terhelt gyászfolyamatok, és a feldolgozáshoz mindenképpen kísérésre van szükség, és hát életvezetési kérdések, bármilyen, ami adódik, akár gyermeknevelési kérdésekkel is megkeresnek szülők vagy anyukák. Jó, a 40%-ban képezzük magunkat, szolgálaton belül is, kifele is vannak képzéseink, amelyeken részt veszünk rendszeresen, és előadásokra szoktunk eljárni, illetve hétvégéket, vagy van, hogy nyaranta egész heteket is kérnek tőlünk, hogy vezessük, és próbáljunk egy kis közösséget kialakítani, amiben akár a családra, akár a párkapcsolatra, vagy a gyereknevelés témára koncentrálunk. No, hát a felkérésben a mai alkalomra tőletek az a téma érkezett hozzánk, hogy vállaljunk-e egyáltalán gyermeket, ha vállalunk, akkor hány gyermeket, mire van szüksége a gyermeknek, vallásos nevelésünkkel, hogy tudjuk őt segíteni, és lehet-e esetleg akadály ez neki a fejlődésében. Hogyan, suma-suma, hogyan válhatunk jó szülőké, olyan szülőké, akiknek a gyermekük egy kiegyensúlyozott, az élettel pozitívan kapcsolatban lévő gyermeke lesz. Mindannyian szeretnénk, hogyha a gyermeknevelés, a gyermekvállalás öröm lenne számunkra, és nem üröm, ezt már láthatjuk ezt a két szót, erre épül majd a mai előadásunk, hogy mikor válik a gyermeknevelés örömmé, és mik azok a tényezők, amik bizony abba az irányba szólják, hogy előbb-utóbb, ha nem kezdünk foglalkozni tudatosan a problémákkal, akkor egy nagy káosz, egy kezelhetetlen üröm lesz belőle. Hozzánk a családsegítő szolgálathoz nagyon sok kultúrált, értelmiségi szülő, anyuka érkezik azzal a problémával, hogy hát a gyermekemmel idáig semmi gond nem volt, kezd serdülni, kezd fiatal felnőtté válni, kezelhetetlenné vált, kérjük, hogy segítsenek valamit. Ezek a tipikus mondatok, amik elhangzanak, ezekből egy párat leírtam, hogy megeleveníthessem ezeket a szituációkat most itt számotokra. Elég lett volna egy is ezekből a kis pokolfajzatokból. Vagy egyáltalán nem értjük, hogy mit rontottunk el. Minden olyan jól indult, olyan szépnek tűnt, és most tessék, itt a kudarc. Vagy mindent, ami csak tőlünk telt, megtettünk ezért a gyermekért. Nem is értjük, mit lehetett volna még megtenni. Nagyon sok anyuka fogalmazza meg azt, hogy a magam módján én nagyon szerettem ezt a gyermeket, és most is szeretem, és mégis. Ezek nagyon valóságosan rajta ülnek ezek a gondolatok, ezek az érzések a szülők arcán, és tényleg még szerintem a környezetük se nagyon érti, hogy mit rontottak el, hiszen teljesen normális házaspárról, családokról is szó van ezekben az esetekben. Minden úgy tűnik, hogy jól csináltak, természetesen, automatikusan, de tudattalanul mégis valami rossz irányba vitte a dolgokat. Mik lehetnek ezek? Nagyon fontosak ezek az előadások, mint a mostani is, ami arról szól, hogy mielőtt családot alapítunk, gyermeket vállalunk, tudatosan gondoljuk át akár a családi kapcsolatainkat, a mi múltunkat, a mi jelenünket, a gyerekvállalásra való motivációnkat, tárjuk föl a tudatos meg a tudattalan motivációinkat is. Tökéletes szülőnek nagyon nehéz, vagy lehetetlen lenni, jó szülőnek is nehéz, Úgyhogy fontos erre készülni. Ez az alkalom is nagyon jó arra, hogy erre készüljünk. Különböző információkból nagyjából azt hallottam rólatok, hogy még senkinek nincs gyermeke, de hogyha ez nem így van, akkor elnézést kérek. De nagyjából ezért azt hiszem, még mindannyian a gyermekvállalás előtt vagyunk. Nekünk Attilával van egy 4,5 éves kislányunk. Az ő születése nagyon sok kérdést megindított bennünk, és ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy elmélyedjünk a gyermeklélektanba, abba, hogy mit is jelent egyáltalán szülőnek lenni. Úgyhogy mindaz, ami elhangzik, az nem csak elmélet, hanem azt hiszem, hogy ami megjárt utunkon szerzett tapasztalat is. Tehát öröm vagy üröm a gyermeknevelés, a gyermekvállalás, ez a fő kérdés. 5 pontban szeretném ezt kifejteni, és itt az alapokat villantanám meg, hogy mik azok, amiket nagyon fontos átgondolni. Arra kérlek benneteket, hogy próbáljatok már közbe is kapcsolatba lépni vele a saját történetetekkel, személyes kapcsolatba, az elhangzottakkal. Hogyha valakiben felmerül olyan kérdés, amit muszáj föltennie, azt tegye föl közbe is bátran, de ha lehet, akkor inkább a végén kérdezzünk, mert különben időben nagyon szét fogunk csúszni, hogyha minden kis résznél megállunk. De hogyha mégse bírjuk félretenni, akkor nyugodtan kérdezzünk. Az első pont így hangzik, hogy öröm a gyermekvállalás, hogyha a múltam, a szüleimmel való viszonyom már feldolgozott. És örömmé válhat a gyereknevelés, hogyha a tudattalamba tolt és fel nem dolgozott sebeim vannak. Vagy van olyan megörökölt és tudattalanul átvett rossz kapcsolati viszonyulásom, amelyek engem se tettek boldog gyermekké és kiegyensúlyozott felnőtté. Tehát itt az első lépcső az mindenképpen a múltunk. Rendezette a múltam a szüleimmel való kapcsolatom. Szüleim hozzám való viszonyulása már tudatossá vált-e bennem. Felülbíráltam-e, hogy ez jó-e, megfelelő-e ahhoz, hogy valaki boldog és kiegyensúlyozott lehessen, vagy nem. A múltból 2 nevelési forrás is jelent meg, tehát írom, hogy a végén majd egybe átlássuk. Ez az egyik, hogy úgy csinálok mindent, ahogy a szüleim. Ahogy ők, én is úgy. Első hangzásra úgy tűnik, hogy ez mindenképpen pozitív, mert amit átveszünk, az egy pozitív minta kell, hogy legyen. De hogyha ezt jobban átgondoljuk, akkor egyáltalán nem biztos, hogy csak pozitív lehet az azonosulás. Képzeljünk el egy példát, sok példa el fog hangzani az előadáson, ezek olyan példák, amik esetekként nálunk meg is fordulnak, de név és kor változtatással ezek most itt nyugodtan elhangozhatnak így ismeretlenül, nem sértik a lelki gondozói titoktartásunkat. Képzeljünk el egy példát, István nem kapott figyelmet, a papája egy nagyon feszült, agresszív férfi volt, és nagyon sokszor fáradt, amikor hazament, a kudarcos napját a gyerekeken töltötte ki. Valami kis pici dolog nem úgy történt a gyerekkel, ahogy ő szerette volna, valami kis apróságot rosszul csinált, akkor az apuka már bedühödött, megverte, nagyon megfegyelmezte, voltak éppen a saját kudarcait és agresszióját élte ki a gyermekén. Ez a gyermek István felnő, ő is apuka lett, ez a minta voltak éppen tudattalanul benne van, ő is feszült, hiszen nem kapta meg azt a figyelmet az apja felől, ami neki jól esett volna, amiben nevezhethetett volna, és a feszültsége miatt ő is átvette ezt a fajta feszültség levezetési módot, hogy a gyermekeimet elnáspángolom. Ugye Freudnak, hogyha van köztünk pszichológus, úgy hallottam a bemutatkozásnál, ez az azonosulás az agresszorral című tétele, tehát félelmetes számomra az agresszív apa, akkor azonosulok vele, és így feloldom magamban ezt a félelmet. Tehát amit átveszek, ahogy a szüleim, én is úgy, ez egyáltalán nem biztos, hogy objektív egy boldogító viszonyulása gyermekem felé, úgyhogy ezeket mindenképpen felül kell bírálni. Vagy egy másik példa, Hajni 34 éves, azzal a problémával keres meg, hogy a 10 éves kislányát nagyon félti. azon veszi észre magát, hogy tudattalanul, de valahogy meg akarja akadályozni, hogy baráti köre legyen a gyermeknek, hogy az osztályjal elmenjen kirándulni. Úgy érti, hogy akkor van biztonságban, ha mindig mellette van. És kiderül, hogy Hajnit is ugyanígy féltette az anyukája, és túlgyámorította, nem hagyta, hogy ő is önállósuljon. És voltak éppen ez is egy teljesen átvett tudattalan viszonyulás, ami aztán reflexzerűen megvalósul az ő további élettörténetében és anyaságában is. Tehát azzal, hogy átvettem, azzal még nem biztos, hogy ez egy jó viszonyulás. A másik forrás, nevelési forrás, amivel fogunk a gyermekünkhöz viszonyulni, szintén a múltunkból jön, meg így mondjuk, hogy ahogy a szüleim, úgy mi nem. Én úgy nem, ahogy ő. Vallanunk, hogy ezeken a pontokon mindig valamilyen seb rejtőzik a mi életünkben is. Valami, ahol hiányt szenvedtünk, valami, ahol megfárosultunk, és ezeket megpróbáljuk átfordítani a ellentétjében. Valahogy megpróbáljuk kompenzálni ezeket a sebeinket és hiányainkat az elkövetkezendő gyermeknevelésünkben. Itt volt István példája, hogyha ő nem azonosul az agresszív apukájával, akkor megteheti, hogy elkezd kompenzálni, és átbillen a másik végletbe. Én aztán egyszer se fogok a gyerekemre ütni, én olyan megértő leszek, tőlem a gyerekem egyszer se fog kikapni. És ezzel a viszonyulással megint egy rossz nevelési pedagógiát fog alkalmazni. Nemrég érkezett hozzánk egy anyuka, 11 éves kisfiával, aki folyamatosan lop a haverjaival. És kiderült, hogy ez az anyuka úgy nevelte a gyermeket, hogy mindent megadott neki, nagyon szerette és nagyon jó kapcsolata volt a gyermekkel, és semmire nem tudta azt mondani, hogy nem. Ha a gyermek kitalálta, hogy holnaptól lovagolni szeretne, akkor anyuka plusz munkát vállalt, hogy a gyermek lovagolhasson. Bárhova el akart menni, mindenhova elengedte, mindig a gyerek szabta meg, hogy mit szeretne, és az anyuka ezt maximálisan próbálta kielégíteni. És egy hosszabb beszélgetés sorozatban előjöttek, hogy hát az édesanyját nagyon elhanyagolták a szülei, ő nem kapott meg semmit, nem volt lehetősége semmire, érzelmileg is periférián volt a családban. És ő megpróbálta ezt az ő hiányos érzelmi állapotát úgy kompenzálni, hogy a gyereknek mindent. Én aztán véletlen se leszek olyan, mint a szüleim. És szeretve, de mégis egy szélsőséges viszonyulással egy kis tolvajt nevelt a gyermekéből. Nagyon veszélyesek a szélsőséges viszonyulások. Tehát summa-summa a múltunkkal foglalkozni kell, hogyha vannak sebeink, azokat nagyon fontos feldolgozni, és ideális esetben még mielőtt újra családot alapítunk, vagy hát egyáltalán családot alapítunk mi magunk. És azért mondom, hogy ideális esetben, mert sajnos nagyon sokszor ezek már utólag a családunkban a kudarcaink vezetnek el oda, hogy szembenézzünk a múltunkkal. Szóba jöttek a szélsőségek. Hogyha a nevelésemben, vagy a szüleim hozzám való viszonyulásában szélsőségek voltak, akkor itt érdemes egy kicsit megállni, és ezeket is megfigyelni. A szélsőség az mindig valaminek a kompenzálása, mindig egy végletből a másik végletbe való átlépés. És lehet, hogy nem az én sebemet rejti a szélsőség, lehet, hogy nem az édesanyám sebét, de valakinek generációkkal ezelőtt volt valami sebe, azt kompenzálta a másik véglettel, és így ezt szép természetesen továbbadta. Lehet, hogy már így generáción keresztül ez egy átvett kapcsolati viszonyulás, szélsőség, de valahol mégis valakinek a sebét hordozza, vagy a nagyszüleimét, vagy a dédszüleimét, valakinek a sérülése okozta a szélsőséges viszonyulást. Hadd mondjak egy-két példát az ilyen szélsőséges viszonyulásokban. Akár a túlféltése a gyereknek, akár a túlgyámolítása, mindent megcsinálok helyette, segítek neki, ott vagyok, mindig a rendelkezésére állok. Túl szoros a kapcsolatom a gyerekkel érzelmileg, vagy éppen túl keveset foglalkozom a gyerekkel, és pörögnek a napok, és hát ő úgy ott van valahol. A gyerek az mindig alkalmazkodik csak a szülők programjaihoz, ő neki nem csinálunk programokat. Vagy másik véglet, túlzottan gyerekközpontúak vagyunk, minden a gyerek körül forog, minden hétvégén a gyereknek csinálunk programot, és mi voltak éppen csak elkísérjük és vele megyünk. Vagy az én gyerekemnek már 2 éves korában angol bölcsödébe kell járni, hogy még magyarul se tud, de már angolul is elkezdjen tanulni, mert neki aztán tartani kell a lépést a világgal, neki már 3 évesen lovagolni tanulni kell, és mindent meg akarok benne valósítani. Ez is egy, érezzük, egy nagyon is szélsőséges viszonyulás. Lehet még egy nevelési forrásunk a jelenben, ami segít azoknak, akiknek a múltjában nem ideális példa volt. Tehát az Isten kapcsolatunk az is lehet egy nevelési forrás. Isteni pedagógiát, ahogy Isten velünk bánik, és ez már egyáltalán nem elmélet, hanem ez egy tapasztalat. Az Isten kapcsolatomban, amit tőle tapasztalok, azokat tudatossá teszem, megfogalmazom, és abból kialakíthatom a saját viszonyulásomat és pedagógiámat gyermekeim felé. Tehát ahol a múlt sérült vagy hiányos számomra, ott beemelhetem akkor oda az Istennek a viszonyulását. Tehát az ideális viszonyulásban nevelési forrás Istentől való tapasztalataim. Tehát ahogy Isten, én is. És itt, na, erről lehetne egy egész előadást tartani voltak éppen, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk, és mi mindent tanulhatunk mi ebből. Itt röviden csak egy-két gondolatot hadd mondjak el, hogy miket lehet ilyen nagyon hamar megfogalmazni. Ugye tudjuk, hogy Isten előbb szeret minket, és csak utána vár el valamit, ahogy a 10 parancsolatban is megjelenik, hogy előbb kihoztalak titeket a szolgaságból, ezért adom a parancsokat. Adok, és utána várok el. Ez a fejlődés lélektanban is gyönyörűen benne van, hogy először a kisgyermek csecsemőként kell, hogy kapjon nagyon sok figyelmet, empátiát, befogadást, és utána lesz képes arra, hogy feladja majd magát, ha ezeket megkapja. Akkor Isten értünk állít határokat. Voltaképpen értünk vannak az ő elvárásai, nem önmagáért. Azért, hogy nekünk jó legyen. És ezeket az értünk állított határokat néha értünk még meg is szegi. Néha még kegyelemmel ki is tolja egy-egy esetben. Tehát mi is fegyelmezhetünk, de a gyermekért, és ne azért, mert mi feszültek vagyunk, vagy most megmondjuk neki, hogy a miénk az utolsó szó, és uralkodni akarunk fölötte. Ez semmiképpen nem vezet örömre a gyermekkel való kapcsolatban. Aztán Isten azt várja el tőlünk, amit először ő megtesz velünk. Biztos mindannyian hallottuk már a lábmosás történetet, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja, hogy ti is ekképp cselekedjetek egymással. És a kisgyermek is, amit mi nem tettünk meg vele, azt ne várjuk el tőle. Ha én felnőttként, szülőként nem tudok bizonyos helyzetekben, amikor nagyon is indokolt bocsánatot kérni tőle, akkor hiába fogom elvárni, hogy ő majd tanulja meg a bocsánatkérést. Vagy hogyha én... nem viszonyulok hozzá befogadással és megértéssel, akkor megint csak fölösleges elvárásokat táplálnom a gyerek felé. Itt még lehetne sorolni az isteni viszonyulásokat. Azt hiszem, ezt most zárjuk le. De még mindig maradjunk a múltnál. Tehát, hogyha rossz kapcsolati viszonyulásokat hozunk magunkkal gyermekkorunkból, akkor előbb-utóbb a gyermekünkkel való kapcsolatban meg fog jelenni a kudarc. Valahogy nem fog működni a dolog, valahogy nem fog tisztelni bennünket, valahogy nem fog engedelmeskedni nekünk. És ez a kudarc, hogyha megjelenik, akkor figyeljük meg, hogy ennek kísérő jelensége mindenképpen az agresszió. Dühös leszek, agresszív, és sokszor bizony a nevelésemet, a pedagógiámat ez is meg fogja határozni. És itt szeretnék kitérni egy picit a nevelésre, mert ugye ez is kérés volt részletekről, hogy a gyermekneveléssel, a fegyelmezéssel foglalkozzunk. Tehát a nevelésben is voltak éppen ez az egyetlen hangsúlyos momentum, hogy ne düböl és agresszióból neveljünk. Büntethetünk is, ha arról van szó. Büntethetünk, de a gyermekért büntessük, hogy megtanulja, hogy épkézláb ember lehessen belőle, amit szükséges megtanulja, akár büntetéssel is, de ne az engedetlen gyermekemet büntessem, vagy gyermekemmel szembe helyezkedjek. Ez az engedetlen gyerek akkor. Most jó megmutatom, mert ugye ez is, amit én akarom. Ne így. Hogyha dühösek vagyunk, agresszívek vagyunk, és ebből büntetünk, a gyerek megérzi. A gyermek nagyon figyeli a metakommunikációt. Ha nem azt érzi, hogy anya következetes, és ezért büntet, hanem az anya haragszik rám, és most ellenem teszi, akkor benne is megindul egyfajta védekezés, és egyáltalán nem fogja megtanulni, amit kell, hanem ellenünk szegül. Van egy eset szintén nálunk egy hölgy, aki azzal keresett meg bennünket, azzal a problémával, hogy bármennyire is fegyelmezi az ő 13 éves gyermekét, az mindig áthágja valahogy, akár, hogyha elzárja a számítógépet, akkor megy és betöri az ajtót, és ő akkor is leül számítógépezni. Tehát már nincsen semmilyen tekintélye a gyermek előtt. És ez egy nagyon-nagyon szélsőséges eset volt, mert már ott tartott a hölgy, hogy a gyereknek szinte az egész élete minden hétköznapja büntetés volt, és azzal, hogy áthágta a gyermek a büntetést, újabb büntetést mért rá. És voltak éppen már ott jött, hogy már van a lista, hogy milyen büntetések kellenek, ha végre sikerül majd valamikor beiktatni, hogy újra büntethetsem, mert már a gyereknek az egész élete egy büntetés, mert a büntetést is büntetéssel büntetem. És hát itt is kiderült, hogy a szülőnek a viszonyulásában problémák vannak. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy a fő nevelési eszközünk, az egyik fő irány, az semmiképp sem lehet a nevelés. Vagy semmiképp sem lehet a büntetés. Tehát ha már büntetnem kell folyamatosan, akkor már valami réges-régen nem működik ebben a kapcsolatban. Már a tekintélyem az nincsen sehol. Tekintélyemet büntetésekkel nem lehet megszerezni. Az önmagától megvan a szülő tekintélye a gyermek előtt. Jó, tehát a nevelésben ez egy nagyon fontos elv. Most a nevelésre sem szeretnék kitérni, mert arról is egy egész alkalmat lehetne tartani, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy az agressziónk, a saját kudarcunk és feszültségünk az semmiképp se folyjon bele a nevelésbe. Tudatosan, következetesen próbáljunk a gyermekhez viszonyulni, és így lehet büntetni is, de az ő érte legyen, és ne ő vele szembe. Jó. Öröm vagy üröm, hogyha a múltból átérkezünk a jelenbe, akkor kulcsfontosság volt, hogy öröm lesz a gyermekvállalás, hogyha boldog vagyok. De üröm lesz, hogyha a gyermekemtől várom a boldogságomat. Hát itt elsőrenden az anyukákat lehet megszólítani, de azért az apukák, a leendő apukáknak is van szerepük. Ilyen tipikus női megfogalmazások, hogy nekem minden áron most már kell egy gyermek, vagy addig nem leszek boldog, amíg végre nem születik egy kisgyermekem. Majd, ha anya leszek, akkor minden más lesz. Végre lesz majd valaki, aki igazán szeret engem, és majd ragaszkodik hozzám. Hát, kedves anyukák, ezek a megfogalmazások mindenképpen rejtenek magukba valamit, amivel érdemes foglalkozni. De azért a férfiaknak is lehetnek ilyen rejtett megfogalmazásaik, amikben saját maguk kompenzációi rejlenek. Majd, ha gyermekem lesz, akkor lesz értelme dolgoznom, egzisztenciát kialakítanom, stb. Vagy ha gyermekem van, akkor már tudom azt mondani, hogy ó, hát minél több gyermekem van, annál többet kell dolgoznom, hát érthető, hogy nem vagyok otthon a családdal, hát ennyi gyereket el kell tartani, én a pénzt hozom, majd az asszony foglalkozik a gyerekkel. Hát ez is egyfajta menekülés az érzelmi kapcsolattól, megpróbálom letudni az anyagi részét a felelősségemnek, vagy a terheimnek pusztán. Tehát a gyermek az semmiképpen nem lesz boldogsághozó, hiszen a gyermeknek adni kell, és nem tőle várni, hogy majd megérkezik a Kánaán. Ezek a példák mindenképpen arra futnak ki, hogy szembesülünk azzal, hogy a gyermekvállalás nem oldotta meg az életünket. Van egy hölgy, nevezzük el őt most Annának, már 33 éves volt, és azt érezte, hogy most már anyaságra van szüksége, hogy kiteljesedjen az élete, gyermek kell. Talált egy régi barátját, akivel újra összekerült, és ő szintén éppen családot akart alapítani, így házasság lett belőle. Született egy gyermeke, rá másfél évre született még egy gyermeke, és bizony egy 2-3 év elteltével neki nagyon sok nyűg volt, hogy a gyermekeket gondozni kell, törődni kell vele, ő neki nem marad ideje saját magára, és rájött arra, hogy hát egyáltalán nem oldotta meg az ő boldogságát. Hát ő neki ez nem jó, így nem kell, most azóta a gyerekek kallódnak, egyik estét a nagyszülővel töltik, egy-két este apuka vigyelt rájuk, de anyuka rájött, hogy neki máshol kell keresni ezen túl a boldogságát. Ráadásul, mivel a gyerektől vártam és nem kaptam meg, ezért a gyermekemre egy csalódás élményt ragasztok, egy agressziót küldök felé. Ez is nagyon tipikus, hogy pedig azt hiszem, és te most itt vagy, és nem, ezek nincsenek kimondva, de szépen a viszonyulásunkban megjelennek. Tehát a megoldási kísérletem nem sikerül, kudarcot vall, akkor persze, hogy gyerekre vetítem rá a feszültségeimet. Hogyha egy nő csak anya akar lenni, az anyaság nem a tortából egy szelet, hanem az egész torta az én anyaságom, én szakanya tudnék lenni, akkor felmerül ez a kérdés, ami nem költői kérdés, hogy mit fogok tovább örökíteni a gyermekemnek. Hát, ha csak anya vagyok, és csak a gondoskodás van, de nem alakult ki bennem az élettel egy párbeszéd, az élettel egy viszonyulás, hanem csak kompenzálom pontosan a hiányaimat, a személyiségem hiányait azzal, hogy én csak anya, az ösztönökkel, amik ugye adottak. Ezzel a kompenzációval így ott van a hiány, az élettel, a valósággal való kapcsolatom nincs kialakítva. Hogy fogom a gyermekeimet mindenre megtanítani? Vagy az édesapa, aki csak pénzt keres, kenyérkereső dolgozik, ő akkor a gyermek kitől fog kapni? Ki fogja az élet szépségeibe bevezetni a gyermekünket? És mondhatjuk, hogy hát majd a korabeli fiatalság, majd a társadalom, de hát egyáltalán nem, hanem pontosan olyan társadalomban élünk, hogy ezekkel szemben is a szülőnek kell egy védelmet biztosítani a gyerek felé érzelmileg. Egy hálót kell adnia, ami megtartja gyermeket a külső nyomásokkal szemben. Volt egy fiatalember, egy kábítószeres intézetben mesélte, hogy ő minden szeretetet voltak éppen, megkapott megtörődést így a családtól, de mivel aztán bekerült egy rossz társaságba, ahol kipróbálták a füvezést, rokutást, hát ő is belement, és nem voltak olyan értékek a szülők részéről képviselve az élet felé, amit megtartották volna. Tehát itt nagyon fontos, hogy most már kimutatták a kutatások, hogy nem csak az a lényeg, hogy valahogy próbáljunk mentálisan egészséges gyermekeket nevelni, mert ez kevés, hanem értékeket kell, hogy a szülő át tudjon adni ahhoz, hogy a gyermek a társadalmi értéktelenséggel szemben valahogy megálljon és ember tudjon maradni. Most tovább építkezzünk, jöttünk a múltból, ugye a jelenben, tehát a múltam feldolgozása, jelenben harmonikusan érzem magam, boldog vagyok. Ez az előfeltétele annak, hogy öröm lehessen a gyermekvállalásom, mert elsőrenden én adni szeretnék a gyermekemnek, viszont ha elvárok tőle valamit és kapni szeretnék tőle, akkor bizony nagy esély van rá, hogy az örömből üröm lesz. Mit kell egy szülőnek adni a gyermek felé? Itt két részre osztanám a választ. Az első a külső dolgok, ugye az idő, a figyelem, a gondoskodás, a törődés, az életének a megszervezése, és a másik pedig lélektanilag mit ad az apa és az anya érzelmét jelenléte a gyermeknek. Itt megjelenik a munkavállalás, munkakarrier, gyermekvállalás viszonya is. ami ugyanaz nő és férfi életében az, hogy együtt vállaljuk a gyermekünket, együtt fogjuk őt az életre megtanítani, és nem csak az anya dolga ez. Amiben viszont más, hogy a szerepek azért mindenképpen ott vannak, tehát az anya az az anya, és az apa nem lehet helyette anya. És ez azt jelenti, hogy az első három évben bizony elsőrenden, és ezt hadd hangsúlyozzam ki, hogy elsőrenden az édesanyára van szüksége, de szüksége van az édesapa érzelmi jelenlétére is. Mind a kettőre az édesapa nem három éves kor után kell, hogy megjelenjen, folyamatosan jelen kell lennie, de elsőrenden ott az anyukának van szerepe. Tehát az, hogy az apuka megy egyesre, ezek ilyen elég sántító dolgok, hiszen az apuka nem az anya, nem belőle jön ki a gyermek. Hát a kisgyermek az anyába fogan, benne nő föl, ő vele alakít ki egy kapcsolatot, amikor megszületik, akkor az anya adja neki azt a folyamatos biztonságot, amiből jön. És erre neki szüksége van az első két-három évében nagyon aktívan. Viszont újabb csecsemő kutatások kimutatták azt, hogy már az édesapának is a csecsemővel való kapcsolatban milyen nagy szerepe van. Az, hogy az apukák minden nap a karjukba veszik, ringatják, simogatják a gyermeküket, az elengedhetetlen fontos ahhoz, hogy utána három éves kor után, amikor az apuka szerepe kerül előtérbe, ahogy már kialakult legyen a gyermekkel az érzelmi kapcsolat. Három éves kortól ugye a nemi identitás alakul ki, és nagyon-nagyon szánalmas az a család történet, ahol az édesapa nincs jelen. Vagy nincs jelen, mert nincsen, vagy nincs jelen érzelmileg, csak fizikailag, mintha megfordul, vagy esténként a családban, vagy pedig jelen van többször időben is, de agresszív. Tehát pozitívan, érzelmileg nincs jelen, ezt lehet megfogalmazni, az egy nagyon nehéz családtörténet lesz a gyermekek számára, és külön is választhatjuk, hogy a kisfiúnak mit jelent, ha nincs jelen az apukája. Az, hogy nem tud érzelmileg majd hozzá kapcsolódni, marad az anyukával való függő viszonyban. És ha így kell felnőnie, ez azt jelenti, hogy vagy társfüggő lesz a férfiből, és mindenkit női szimbólumot fog keresni, akihez kötheti az életét, aki a viszonyítási pont lehet neki. Általában a férfiak nem annyira kapcsolatorientáltak, hadd mondjam ki, hogy inkább szexuálisan orientáltak, tehát szexfüggő lesz, és nem fog tudni egy kapcsolatban megmaradni. Nem fogja bírni a férfi szerepet, amire ugye egy kapcsolatnak, egy mélyebb kapcsolatnak már szüksége van, hanem csak szexuálisan lesz telhetetlen a nő felé, mert a nővel van függő viszonyba továbbra is. Hogyha egy kislányról van szó, és az apai, pozitív apai érzelmek nincsenek jelen, akkor ő mindenképpen egy alacsony önértékelésű nő lesz majd felnőtt korára, aki, hát most itt a leszbikusságot is meg lehet jeleníteni, nyilván ezeknek nagyon sok összetevője kell még legyen a szocializáció kapcsán, hogy ez kialakulhasson egy leszbikusság, de hogyha erősen sérült egy agresszív apa felől, vagy egy nagyon közömbös apa felől, akkor lehet leszbikus hajlama, vagy elzárkózik, vagy ő is társfüggő lesz, és egy alkoholistához is hozzáköti az életét, csak legalább valaki legyen mellette, aki néha mégis ránéz. Tehát elég síralmas lehetőségek jelennek meg ilyen esetben. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyermeknek szüksége van az apa és az anya pozitív érzelmi jelenlétére az első 5-6 évében maximálisan. És itt jön ez, hogy ha én vállalok három gyermeket, akkor lehet, hogy 10 év voltak éppen kiesik az életemből, a szakmai karrieremből, a építkezésemből, egy hivatásban. De ezt a 10 évet, hogyha nem tudom megélni, úgyhogy hát ez is az életem része, ez is a hivatásom része, hogy anya voltam, és életet adtam, és boldoggá tettem, és segítettem kibontakoztatni. Tehát, hogyha ez nincs bennem, hanem meditálok azon, hogy na jó, jó, de hát akkor így nem fogok tudni csúcskarriert befutni, akkor el kell gondolkozni, hogy miért? Miért nem öröm nekem azt, hogy igen, 10 évem az erre megy el, hogy én anya vagyok, és én ettől boldog vagyok. Tehát itt is akkor érdemes utána nézni, hogy miért akarok én mindenképpen ott valami nagyot alakítani, és nem a kapcsolatokon belül. Van szintén egy paciensünk, nevezzük el itt most Gabriellának, úgy keresett meg bennünket, hogy van egy 8 hónapos kisgyermekem, és azt érzi, hogy haragszik erre a gyerekre, mert az ő munkahelyén fölmondtak neki, hogyha nem megy vissza most már dolgozni, és nem fog tudni új munkát. A lány itt pedig volt egy szépen felívelő története ezen a munkahelyen. Úgy érzi, hogy a gyerek csak rámarad, a férje futja a karrierjét, ő meg teljesen lekerült erről az útról, és bizony belül ott van benne az, hogy ez rossz érzéssel tölti el, és tudattalanul a gyereket okolja, de önmaga is szenvedettől. És itt is nagyon érdekes utána nézni, hogy ennek a hölgynek is az életében voltak éppen az, hogy szakmailag egy karriert akar futni, és az van az első helyen, az egy nagyon erős kompenzálás. Azért, mert a kapcsolataiban nem képes örömre jutni, nem képes boldogságot teremteni, harmóniát teremteni. Egy alkoholista édesanyja volt, az apukája 2 éves korában elhagyta őket. Tehát olyan hátterében, amiben csak az van, hogy letettek valamit az asztalra, bebizonyítom, és akkor legalább valamit csináltam. A kapcsolataiban annyira sérült, hogy ott csak kudarc és üröm lehet a gyermekvállalás is. Jó. Minden eset egyedi, de azért egy-két általánosítás elhangzott már, és még egy-kettőt hadd mondjak el. Ezek szélsőségek, de mégis ahhoz, hogy megértsünk valamit, fontos, hogy ezeket megfogalmazzuk. Nagyon fontos, hogyha nincs jelen az anya az első években a gyermek mellett, vagy hosszabb távon, mondjuk egy 2-3 hónap már hosszabb távnak számít, nincs mellette, akkor a gyermek felnőtt korára nagyon nagy eséllyel lesz pszichiátriai beteg, hiszen a belső alapvető biztonságérzete az nem lesz meg, hanem helyette a félelem, bizonytalanság, szorongás fog uralkodni. Hogyha jelen van az anyuka, de érzelmileg elzárkózó a pici felé, akkor egy nagyon magába zárkózott életidegen, ilyen skizoidnak nevezett, nem tudom, hogy mond-e valamit, azt jelenti, hogy van egy belső világom, a külsővel nem is nagyon lépek kapcsolatba, de ha kapcsolatba lépek, akkor úgy, hogy az enyémet vetítem kifele, és azt próbálom meg megélni. Tehát ez egy szintén hajlamos arra, hogy pszichiátriai gondozottá váljon, de lehet, hogy egy nagyon-nagyon zárkózott mórózus emberként le tudja élni az életét. Jó, tehát summa-summa ennél a pontnál akkor fontos visszatérni és kiemelni, hogy adni, el kell érnem oda, hogy adni akarjak a gyermekemnek, és ne kapni akarjak tőle, akár az érzelmi hiányaimat ne ő vele próbáljam meg megoldatni, kipótolni, vagy ne vele akarjam igazoltatni azt, hogy én aztán most már igazolással dolgozhatok éjjel-nappal. Mire lehet még felhasználni egy gyermeket? Mit kaphatok én még egy gyermektől? Hogyha például rossz a házasságom, már kiüresedett, vagy érzelmileg nem annyira működik, akkor szoktuk mondani, na majd jön a gyerek, lesz egy közös dolgunk, mind a ketten figyelünk rá, és majd az kicsit feltesdíti a házasságot. És hát ez is mindenképpen egy zsákutca, hiszen ha megszületik egy gyermek, és a párból már 3 tagú család lesz, akkor minden felborul. Nagyon sokat kell a párnak áldoznia azért, hogy itt van egy gyermek. A mi közös programjainkat már nem tudjuk úgy megélni. Már nem tudunk esténként úgy egymásra figyelni. Ha megérkezik a férjem, már nem tudom tárgyalókkal fogadni, és csak ráfigyelni, hogy mi történt vele, megosztani magunkat egymással. Teljesen alkalmazkodni kell. Majd, ha a gyerek elalud, de lehet, hogy addigra már a társam is elalszik, vagy már én is összeesek és a fáradtságtól, és egyáltalán nem fogunk tudni olyan szépen összehangolódva élni tovább. Tehát a gyermek nem, hogy megoldaná a párkapcsolatot, hanem egyszerűen igényli azt, hogy ez a kapcsolat olyan minőségű legyen, hogy tudjon adni és áldozni. Igen. Jó, akkor a negyedik pont, amit tovább építhetjük, így fogalmaznám meg, hogy ahhoz, hogy öröm legyen a gyereknevelés, egy jó párkapcsolatra van szükség, egy jó családi közegre, és még aktív baráti kapcsolatokra is. Öröm lehet a gyermeknevelés, hogyha egy nő egyedül neveli, egy érzelmileg sivár, elromlott, sok feszültséggel teli párkapcsolatban, vagy egy viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatban, de mégis a nagy családdal való kapcsolatunk az nagyon is feszült és terhes. Hogyha egy rendszer, családi rendszer szemléletet nézünk, annak mindig az alapja és a meghatározója az a párkapcsolat minősége. Tehát a kisgyermeknek, már említettük is, hogy a csecsemőnek, amikor megszületik, szüksége van egy kiegyensúlyozott párra, a szülőkre, és ez folyamatosan igénye a gyermeknek, hogy ne egy feszült, vitatkozó érzelem szegény párkapcsolatban nevelkedhessen. Tünethordozóvá válik a gyerek, szomatikusan megjelennek mindenféle betegségek, hogyha túl sok a feszültség a párban, túl sok veszekedés van, egyszerűen megjelenik az iskolában, bepisil a gyerek, éjszaka bepisil a gyerek, nagyon sok tünetet tud produkálni, vagy csak egyszerűen állandóan lázas és elkap mindenféle betegséget, de elég drasztikus asztmai, asztma, kirohanások, foldoklások, tehát mindenfélét itt elképzelhetünk. Tehát egy rossz párkapcsolat egy tünethordozóvá, beteggé teheti voltak éppen a gyereket szomatikusan, akkor egy rossz párkapcsolat koalíciós partnert csinálhat a gyermekből. Valamelyik szülő önmaga mellé állítja, szépen neki mondja el, hogy milyen rossz az a másik szülő, és a gyermeket vagy az apjával, vagy az anyjával szembe hangolja. Aztán elképzelhető, hogy a másik fél is próbálja hangolni, és a gyerek középen egy szuper szerepet tölt be, és ez a legrosszabb, amikor még egyik szülőmmel is se tud állni a másikkal szemben, hanem őrlődik a kettő között. Vagy egy sivár párkapcsolatban a gyermek az érzelmi pótlék lesz. A férjem az semmit nem törődik vele, mindig az újságot olvassa esténként is, két végén is alig kommunikálunk, nincs párbeszéd. Hát akkor én a nőként ugye az érzelmi kapcsolatra való igényeinek maximálisan a gyerekbe élem meg, gyereket egy társ szerepbe helyezem, és már is felborul mindenféle viszonyulás. Tehát nagyon fontos forrás, és ez a kiegyensúlyozott párkapcsolat. Nagyon fontos, hogy a családi közegünkkel is jó viszonyban legyünk, hiszen most, ha csak teljesen alapvető dolgokat gondolunk végig, akkor, hogyha nagymamával, nagypapával haragba vagyunk, ki fog a gyermekünkre mindig vigyázni, amikor szükséges. Ahhoz, hogy a párkapcsolat harmonikus legyen, fontos, hogy a gyerek mellett tudjunk csak egymásra is figyelni és külön programokat szervezni, de ehhez meg szükséges, hogy legyenek nagyszülők, akiket ilyenkor mindig meg tudunk kérni, és ez egy természetes dolog is, hogy ezt így is örömmel vállalják, tehát ez jól tud működni. Barátokra is nagyon nagy szükség van, tehát minél zártabb egy családrendszer, és csak mi vagyunk, és féltjük, hogy nehogy betörjenek kívülről mások, nehogy kimenjenek rólunk információk, minél zártabb, annál több agresszió van a családon belül, és egymás felé annál inkább agresszíven viszonyulunk. Tehát mivel szociális lények vagyunk, szükségünk van társaságra, a házaspárnak barátokra, a másik házaspárra, akivel jóba van, gyermekeinknek is barátokra, közös programokra. Minél több barátunk van, annál inger gazdagabb környezetünk van, annál jobbak a kapcsolataink, és annál kevesebb agressziót vezetünk le a családon belül egymás felé is. De nem csak emiatt fontos a baráti társaság, hanem azért is, mert a barátok azok hasonlóak, mint mi. És voltak éppen egy védelmi hálót is alkotnak a gyermekeink körül. Mert ahogy kezd nőni, majd ugye ezt hallja, azt hallja az iskolába, azt látja, egész más értékekkel találkozik, vagy inkább is mondom értéktelenséggel. És akkor milyen jó, ha van példája, hogy de a Zsuzsi néniéknél, de a Ferinél is ez van, ami nálunk. Mi nem csak egyedül vagyunk ilyenek, hanem akikkel kapcsolatban vagyunk, mélyebb kapcsolatban, azok ugyanolyanok, mint mi. És mikro társadalom volt éppen a baráti kör, egy védelmi háló a gyermekeink körül is. Jó, és akkor ötödik lépcsőfoknak, ötödik pontnak nevezném meg a kereszténységünket, vagy a vallásos nevelést, mint forrást. Ez így hangzik, hogy öröm a kereszténységünk a nevelésben, öröm, hogyha vallásra is tanítjuk a gyermeket, hogyha sok pozitív tapasztalat lesz ő neki a családban, és ezeket tudjuk vallásosan értelmezni az ő részére. És öröm lesz, hogyha a vallás és a kereszténység az szintén a fegyelmezésünk eszköze lesz, ezzel jól megalázzuk a gyereket, ezzel sakba tartjuk, sarokba szorítjuk. Ez egyáltalán nem fogja őt az Isten felé vezetni, sőt így kérdeztétek a kiadott papírba, hogy a mi kereszténységünk lehet-e majd a gyermekünknek akadály az Isten felé. Hogyha a nevelés eszközeként használjuk fel, és itt kiélezzük inkább a negatívabb dolgokat, és erre használjuk a kereszténységet, akkor bizony akadály lesz a gyermekünk és az Isten kapcsolatában ez a viszonyulás. Tehát a vallásos nevelés nagyon fontos, hogy nem egy tananyag átadása, nem pusztán arról szól, hogy hát néha, ha megkérdezi a gyerek, akkor vallásos válaszokat tudok neki adni, tanítom egy-két énekre, imádságokra, vallásos meséket, vagy este vallásos történeteket mondok el neki, tanítgatom a Bibliából. Ez egy egész más síkon való vallási oktatás. Elvittem templomba hittanórára. Ez nem szép és jó és szükséges, de ez még nem mondható egy keresztény nevelésnek. Nagyon sok pozitív élmény kell, hogy érje őt a családban az öröm, a bocsánatkérés, a megbocsátás, az irgalom, az életnek a szépségei, ebbe való elmerülés, ez mind meg kell, hogy jelenjen a családban, és hogyha megjelenik, ugye ennek még nagyon fontos az Istenhez kapcsolása. Az, hogyha például a családi életben van egy megbocsájtás, mondjuk a kisgyermek csinál valamit magába, száll bocsánatot kér, tőlül megbocsát, akkor aznap nagyon jó elővenni ezt, hogy látjátok, milyen jó érzés volt, hogy ez feloldódott, és én egyáltalán nem úgy haragudtam rád, ahogy te gondoltad, hanem csak miattad, hogy ezt megtanuld, és erről beszélgetnek, és utána a szülő oda kapcsolja, hogy látjátok, az Isten ugyanígy bocsát meg, és akkor a gyerek ezt az élményét hozzátársítja az Istenhez. Nagyon fontos, hogy ezeknek az élményeknek legyen vallási értelmezése. És így alakul ki egy Isten kapcsolata a gyermeknek, és nem csak egy értelmi síkon való Isten tudat. Hogyan lesz a keresztény viszonyulásunk a gyermek életében örömmé? Hogyha ezek a tipikus mondatok elhangzanak, egy párat próbáltam írni, amivel érzékelhetjük, hogy hogyan tudja felhasználni a szülő a saját negatív pedagógiájának az érdekében az Istent voltak éppen. Így hangzik, hogy az Isten mit szól most ahhoz, hogy te ilyen vagy? Vagy az Isten is büntet és fegyelmez, úgyhogy azért most én is meg kell, hogy büntesselek. Vagy hazudtál gyermekem? Hát most azt gondolod, hogy az Isten nem lát? Hát az Isten mindent lát, és úgyis lebuktat, hiszen neki az igazsága fontos, tudod? Itt érezzük, hogy lehet ezt is, és nagyon nagy sérüléseket tudunk vele okozni a gyermekünk életében. Attila, felolvasod a könyvből azt a részletet? Van egy részlet, ami egy kisgyermeknek, hát már felnőttnek a beszámolója a gyermek éveiről, hogy őnek miket mondtak az Istenről, és hogyan állították az Istent voltak éppen akadályként a nyugalma, meg a jó érzéseim megélésének akadálynak lett az Isten.
Jutta Istennek egy beszámolója, ez maga a könyv szabadulási kísérlet a címe.
viseljük át, hogy a kérdéseinket aktiválhassuk, amik esetleg közben megjelentek bennünk. A nevelési forrásaink ugye a múltunkból, ahogy a szüleim én is úgy, ahogy a szüleim én úgy nem, vagy az Istentől való tapasztalataim, kiegyensúlyozott párkapcsolat is egy forrás, meg ami elhangzott még az agresszió kudarcaink kapcsán megjelenő agresszió is egy forrás. És akkor öröm vagy üröm a gyermekvállalás, itt fontos a múlt feldolgozása, fontos, hogy boldog vagyok, vagy a gyermektől várom, fontos-e, hogy kész vagyok arra, hogy adok neki, vagy inkább kapni szeretnék tőle az életemre megoldást. Párban, családban, barátokkal, vagy egyedül rossz kapcsolatokban, és akkor itt pozitív élményekkel, ugye, hitre tanítás. Vagy ahogy hallottuk, negatív megerősítése Istennek a gyermek illetében.